mivel csak részben tudtuk egy asztal köré ültetni azokat a szakembereket, akik az irodalom, a képzőművészet, a színház és a filmművészet ezévi értékelését nyújthatják, nem együttes elemzést hallunk, hanem külön-külön beszélgettünk szakértőkkel. Először az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnökét, Karácsonyi Zsoltot kérdezzük arról, milyen évre tekint vissza az EMIL. Hamarosan hallani fogjuk, hogy legfontosabb akcióik közé sorolják az író-olvasó találkozókat, azokat az alkalmakat, amikor különböző településeken, városokban, fesztiválokon közvetlenül találkozhattak a közönséggel.
A siker az mindig a jelenlétben nyilvánul meg, illetve hogyha nagyon számok szerint megyünk, akkor mondjuk a közönség létszámát lehet így mérni, de azt gondolom, hogy nem csak ezek a dolgok számítanak, hanem az, hogy mennyire sikerül eljutni például az Erdélyi Magyar Írók Ligájának a szerzői, mennyire tudnak eljutni olyan helyekre, ahol még nem jártak, vagy ritkán jártak, hiszen az fontos, hogy olyan helyeken is föllépjünk, ahol mondjuk akár még Kányádi Sándor sem járt annak idején, tehát hogy a vidéki környezetben is fellépjünk, nem csupán a nagyvárosokban, és ez is sikerült. Például az Erdélyi Magyar Írók Ligája egy egészen jó évet zárt valóban, több országban felléptünk, Magyarországon, Felvidéken, Kárpátalján, Bukarestben, azon kívül is, hát Erdély, Pácium is bánságszerte, számos helyszínen, még Szerbiában is voltak tagjaink közül fellépők. Azt gondolom, hogy nem csak ilyen szervezői szempontokat lehet figyelembe venni, hanem meg lehet nézni azt is, hogy milyen szerzők jelentkeztek, kik jelentkeztek fontos könyvekkel, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból is egy izgalmas, jó évet tudhat magáénak az Erdélyi Magyar Irodalom. No, de hát nem csak az Erdélyi Magyar Írók Ligája, hanem Székelyföld irodalmi rendezvényein is, vagy a Látó irodalmi rendezvényein, vagy Nagyváradon is számos izgalmas esemény zajlott. Miközben persze Kolozsváron rengeteg, és akkor itt a kolozsvári szervezeteket nem kezdem el külön sorolni, hiszen az igencsak hosszú lista lenne. Valóban egy színes kínálat fogadta az éveleitől kezdve az irodalom kedvelő vagy a kulturális események iránt érdeklődő közönséget, és volt miből válogatni. Elsősorban az irodalom különböző részvevői lehetőleg minél inkább legyenek jelen az erdélyi prérin is. Említhetném például a Kokáért Szalán Tibornak az estjét a kolozsvári Magyar Napokon, vagy László Noémi Máljunk meg egy szóra sorozatának szinte bármely meghívottját, vagy azt, hogy évről évre sikerül folyóiratokat meghívni, felvidéki Magyarország és más szerzőket meghívni, miközben a fiatal vagy akár idősebb nemzedék tagjai is be tudnak újból és újból mutatkozni. Például az év végén fontos esemény volt most nemrég Király László legújabb kötetének a megjelenése, vagy Szilágyi Istvánnak a 80. születésnapja és annak a megünneplése, vagy akár a Torockói Double Rice Fesztiválon a fiataloknak a részvétele, miközben, hogy mégis egy ilyen nagyobb történetet mondjak, visszatérve az év elejére, márciusban lezajlott esemény, amely a Szél Rózsa 10 iránya címet viselte, hogy 3-4 nap leforgása alatt Bukarestől Kassáig és Bánfi Hunyadtól egészen nagyenyedik számos helyen, 10 helyszínen léptek föl az Erdélyi Magyar Írók Ligája tagjai, meghívottjai, több mint 30 szerző 3-4 nap alatt 10 helyszínen. Azt gondolom, hogy ez egy valóban komoly teljesítmény volt, és egy eléggé látványos dolog volt, miközben nem csak nagyvárosokban, hanem például Fogarasra is ellátogattak a szerzőink, ahol például a Kokáért ritkábban lépnek föl, például Fogarason Szegő Zoltán és Tamás Kincső lépett föl. Közben azért a kötetek megjelenéséről sem szabad megfeledkezni.
Arra figyeltek, hogy hova ki menjen általában? Tehát felméritek nagyjából város érdeklődő értelmiségi körét, és úgy mentek el bizonyos helyekre bizonyos személyek? Vagy hogy történik ez?
Természetesen azért ez egy komolyabb szervezői munkát igényel, hogyha szalontára akarunk elmenni, akkor akkor oda kell telefonálni, meg kell kérdezni, hogy mi a megfelelő időpont, mi a helyszín, vagy persze vannak már olyan bejáratott helyek, ahol az egyszerűbb, és tudjuk, hogy melyik vendéglátóipari egységben kell föllépni. De emellett az is fontos, hogy a középiskolákba is eljussunk, és bármilyen rendezvényünk van, hogyha valahova el szeretnénk jutni, akkor az esetek többségében Nagybányától Szatmárig és Szamosújvártól Székelyudvarhelyig azért a középiskolákban is fellépünk, hiszen valahogy már a kezdet-kezdetén meg kell fogni az olvasókat, sőt, például éppen a Helikon szervezésében egyszer még egy óvodában is felléptünk, ami igen nagy siker volt, hiszen az egyik szerzőre szabályosan rátámadtak az óvodások, és földre teperték át, voltak vagy 15-20, úgyhogy sikerrel jártak, tehát már az irodalom fiatal rajongói így viselkednek. Szántai Jánosról van szó egyébként, a szó jó értelmében földbe döngölték.
Most ez siker valóban, de hát elmentek ugye a fesztiválokra is, ahogy mondtad. Ott mivel kell jelentkezni? Tehát ott mivel kell megfogni egyáltalán a bulizó, meg a koncertező és a fizikailag fáradt fiatalságot?
Mindenképpen azzal, hogy nem délelőtt szervezzük az irodalmi programokat, hanem kora délutáni, délutáni órában, amikor azért már az előző nap fáradalmait valamelyest kipihenték. Talán a fesztiválokon a legnehezebb irodalmi rendezvénynek közönséget szervezni, mert hogy annyi egyéb esemény is zajlik, hogy nem könnyű. Viszont évről évre például a Dabaráz esetében azért ez szerencsére sikerül, de mindig van egy drukk, egy kis izgalom a szervezőkben, hogy na, vajon sikerül-e, mert szél, hideg vagy eső túlságosan jól sikerült előző esti koncert is közrejátszhat. Lehetőleg megpróbálunk olyan tematikus blokkokat kitalálni az állatokról, vagy bármiről, ami már címében valamelyest megfogja a nézőközönséget. Persze, miután ezeket a ötleteket így címszintjén kitaláljuk. Hát azért nem árulunk zsákból mecsket, hanem valóban tematikus blokkokat is kap a közönség, például az ilyen fesztivál jellegű rendezvényeken, vagy próbálkozunk, és hát sikerrel is jártunk azzal, hogy a kolozsvári magyar napokon megpróbáltunk esti órákban eseményeket szervezni. Ilyen jellegű ötletek azért mindig akadnak, amik népszerűvé tudják tenni, még egy fesztiválon belül is a célodalma, de maguk a fesztivál szervezők is úgy látom, hogy igénylik, hogy legalább jelzésszerűen legyen jelen az irodalom, vagy más művészeti ágak is, tehát az összművészeti jelleget azért legalább érzékeltetni kívánják.
Most méltánytalan lenne valószínűleg kiemelni szerzőt és könyvet, de próbáljunk meg azért néhányat kiemelni, hogy ilyen nagy meglepetések voltak-e ebben az évben, vagy valamiért olyanok, akiket érdemes kiemelni, mert valamilyen izgalmas dologgal álltak ki.
De ez egyfajta ilyen nagyon kiegyensúlyozott év volt több szempontból is, de amellett rengeteg rendezvény volt, azért a mérleg nyelvében az egyik mérőeszközkarban ott vannak a szomorú hírek, és a másik részben pedig ott vannak a sokkal vidámabb hírek, mert hogyha erről az évről, irodalmi évről beszélünk, akkor nem lehet nem szólni arról, hogy Kányádi Sándor már nincs közöttünk, hogy Bréda Ferenc nincs közöttünk, Egyed Péter, Jancsik Pál már nincs közöttünk, és ők különösen Bréda Ferenc és Egyed Péter távozása, korai halála, hiszen a 60-as évek legelején jártak mindketten, azért egy komoly veszteség az erdélyi magyar irodalomnak, amit nem is olyan könnyű megemészteni. Másrészt pedig ez is egy olyan év volt, egy újabb fiatal rajzásnak a jeleit tapasztalhattuk, hiszen idén számos elsőkötetes szerző jelentkezett, még a tavalyi év végén jelent meg Szercei Szabolcs kötete, idén jelent meg Kali Ágnes elsőkötete, Lothár Tamás elsőkötete, André Ferenc elsőkötete, miközben a már ismertebb szerzők is, fiatal szerzők, akik azért még épp hogy csak elérték a 30. életévüket, mint Horváth Benji vagy Seresti Zalán, ők, ha jól számolom, mindketten már a 4. kötetüknél tartanak, most az év végén jelenik meg Fischer Botonnak a legújabb kötete, vagy Lángos és Varga László Edgár nevét is említhetném, azok közül, akik már azért egy ideje folyamatosan jelen vannak az irodalomban, tehát az ifjú tehetségek, vagy a tehetségeket már bizonyított szerzők is azon vannak, hogy újabb művekkel mutatkozzanak meg, és ez úgy látom, hogy lendületesen és színvonalasan sikerült az előbb említett szerzők esetében.
Ti is jelen vagytok, ugye, felolvasó estekkel, meg különböző jelentkezésekkel Magyarországon is, határon kívül is. Hogy látod, nagyon elkülönül valamilyen szinten, nagyon érződnek határok az irodalomban, vagy ha nem az irodalomban, akkor az olvasó közönség szintjén esetleg megvannak nyilván a jellegzetességek, de mennyire beszélhetünk egy nagy egészről, és mennyire inkább külön-külön kis darabkákról a nagy egész mellett?
Még talán Magyarországon belül se beszélhetünk egy egyértelműen egységes történetről, hiszen különböző műhelyek működnek egészen jól, szerencsére, nem csak Budapesten, hanem Szegeden, vagy Debrecenben, vagy más városokban, miközben a különböző határon túli eseményeket, hogyha figyelgetjük Felvidéken, vagy Délvidéken, vagy Kárpátalján, azt lehet tapasztalni, hogy továbbra is érdeklődés mutatkozik a irodalom iránt. És ráadásul ez teljesen változó mindenhol. Tehát, hogy van egy esemény, ahol nagyon sokan vannak, van, ahol kevesebben, független attól, hogy egy szervező mennyire veszi komolyan a munkát, de azt látom, hogy például, ami a szervezést illeti, azért az egész Kárpát-medencében egyre komolyabb és hát profibb, szakszerűbb mindenki, ami ezt illeti. Ez a világhálón is, egyéb médiumokban is tetten érhető.
De tudunk egymásról? Valahogy egy Emil például tud tenni azért, azon kívül, hogy meghívjon egy szerzőt, hogy ismerjen meg a vajdaságit, a felvidékit, a nem tudom én milyen költőt, írót.
Az irodalom, mint szakmai kör, úgy gondolom, hogy elég jól ismeri már egymást. 1989-től errefel elég sok idő eltelt ahhoz, hogy 80-90%-ban a fiatalabb vagy akár idősebb szerzőt, hogyha megkérdezik, akkor nagyjából tudja, hogy kik is mozognak az irodalomban jelenleg a különböző nemzedékekben. Azonban az olvasók esetében más a helyzet, hiszen, és ez könyvkiadási és terjesztési kérdés, hogyha egy rendszeresen erdélyi magyar irodalmat olvasó embert megkérdezünk, hogy mennyire ismeri a felvidéki magyar irodalmat, vagy a vajdasági magyar szerzőket, akkor nagy valószínűséggel csak csóválni fogja a fejét, hiszen hát a világhálót leszámítva, azért könyvek nem igazán tudnak a kezeügyébe kerülni, és mint ahogy az erdélyi könyvek sincsenek jelen mondjuk Felvidéken, vagy Kárpátalján, vagy Vajdaságban, tehát ilyen szempontból azért van egy töredezettség, és vannak törésvonalak, amelyeket mind a mai napig nem sikerült átlépni. Hát a különböző előbb említett tájaknak a szerzői azért Budapesten jelen vannak, vagy valamelyest ismerik őket, azonban még ezen is igen sokat kell dolgozni. Az egyedüli megoldás az, hogyha a szerző folyamatosan utazik, jelen van, aztán, hogyha ezt elég gyakran és jó teherbírással folytatja, mint ahogy azt Kányádi Sándor folytatta annak idején, akkor ennek persze meg lesz a maga gyümölcse, hiszen hogyha valaki évente egyszer fellép egy teljesen eldugott faluskában, akkor először 5, másodszor 10 és harmadszorra már 15 ember a megjelenés, lehet, hogy a legvégén az egész falu, de hát persze ez munka és idő kérdése is.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnökével Karácsonyi Zsolttal beszélgettünk. A Sepsiszentgyörgyön 2014-ben létrehozott Erdélyi Művészeti Központ a képzőművészeti élet egyik legfontosabb fórumává vált a romániai magyar képzőművészet szempontjából. Bemutatni, összegezni, elemezni kívánja a hazai képzőművészeti életet, és természetesen a legváltozatosabb módon a közönség elé tárni mindazokat az alkotásokat, amik a műtermekből kikerülnek. Nem csak a friss műveké, hanem a kallódó, gazdátlanná váló hagyatékok gondozója, rendszerezője is az emük. Hisz évtizedek óta volt álma a hazai magyar képzőművészeknek egy olyan központ létrehozása, ahol a műalkotások biztonságban lennének. Sepsiszentgyörgy az egyik legszínesebb, legegyénibb palettája a jelenlegi képzőművészeti életnek Romániában. Nem véletlen, hogy itt szervezik a Székelyföldi Grafikai Biennálét most már jó pár éve, amely nemzetközi porondon is rangos eseménynek számít. Az EMÜK ennek társszervezője. A központ vezetőjével, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténésszel beszélgetünk a Művészeti Központ idei, záruló évéről, de az elmúlt 4 év elemzését is nyújtjuk.
A sajátosságot felmutatni kívánó intézményként jött létre. Az bebizonyosodott, hogy ebben tényleges komoly igény van, mert a közönség is szereti, népszerűek a kiállításaink, a megnyitóink, és hát a művészek is szívesen jönnek bemutatkozni hozzánk. Ez egy érdekes dolog, mert mivel regionális kiállítóhelyeink, múzeumaink vannak, és ott is van lehetőség, mégis úgy tűnik, hogy egy ilyen intézmény, amelyet, hogyha a világ regionális intézményeihez kéne hasonlítani, csak hasonló más többségi kultúrán belül élő kisebbségi kultúrák intézményeihez, mint például a edinburgh-i Skót Nemzeti Múzeum, vagy a bilbaói Katalán Múzeum, vagy hasonló helyek, ahol a művésznek az az érzése lehet, itt hozzátesz ahhoz a kultúrához, aminek ő része. És ez úgy tűnik, hogy működik. Ráadásul van egy olyan feladatunk, és abból részben elég sok mindent sikerült megvalósítanunk, hogy felkutatunk elveledett vagy elhanyagolt életműveket, és ezeket bemutatjuk. Azt is el kell mondjam, hogy vannak olyanok, főleg kortárs fiatalabb művészek, akik nem mindenki kíván ebben a kontextusban megjelenni. Azaz, ez is alakult közben, mivel sikerült egy kortárs kiállító teret is nyitnunk a Lábasházban, ezért kezdtek meggyőződni arról, hogy nyitottak vagyunk a mai legújabb törekvések fele is, és az átszakított egy gátat, ami korábban valahogy úgy tevődött fel, hogy vannak az idősebb és már elhunyt művészek, akik konzervatívabbak, hanem azt is hangsúlyosan meg tudtuk mutatni, hogy volt egy olyan vonal is, amely időnként felbukkant, főleg csoportok részeiként ismerték, hogy bizonyos kiemelkedő kiállításokban jelentek meg ezek a művészek törekvések, tehát ilyen volt a Marosvásárhelyi Mamű, a Nagyváradi Dialógus csoport, a temesvári konstruktív törekvések, a Szigma, vagy ehhez kapcsolódó törekvések, olyanok, amelyek itt főleg a médium, első médium kapcsán Bász Imre idejében jelentek meg, azaz például Sefi Szentgyörgyön is kiderült, hogy voltak progresszív törekvések már azelőtt, mint a Group 3 csoport. Olyan egyéniségek, akik igazán soha nem sikerült nekik pont a konjunktúra miatt úgy bemutatkozni, hogy egész Erdély szerte ismerté váljanak, mint például Kis Béla, akit most mutattunk be, és egyszerűen meglepő, hogy milyen ennyire kortárs és mennyire más alapokra épülő művészetet csinált, mint azok, akiket ismerünk. Valószínűleg az is a titkunk, hogy mi nem kizárólagosak vagyunk. Tehát valószínűleg azért is népszerűek vagyunk, mert az idősek is érzik, a hagyatékőrzők is érzik, hogy mi nem egyfajta művészeti gettót csinálunk, tehát nem felvállaljuk valamelyik szeletét az erdélyi művészetnek, hanem a folyamatukat próbáljuk megérteni és bemutatni. Azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen azt a szellemet próbáljuk folytatni kézművészeti téren, amit az Erdély Helikon vállalt fel annak idején, hogy a minőség, a üzenet, a tartalom és ilyenek számítanak, és igyekszünk a művészettörténeti időt azt figyelembe venni, és tudjuk azt, hogy van egy ilyen értéke is a műveknek, hogy nem mindegy, hogy valami mikor képvisel egy stílust. Tehát ezt is próbáljuk figyelni, de mégis nem zárunk ki alkotókat azért, mert úgymond egy régi világ stílusát képviselik együtt az alkotóval, művésszel, a családdal, megvizsgáljuk az életművet, a hagyatékot, mert általában hagyatékokat állítunk ki, hogy hol rejtőznek azok az értékek, amelyeket adott pillanatban a hatalmi kontextus, a kulturális kontextus elnyomott, és ott volt, és mindig előbányászunk olyan értékeket, amelyek talán a későbbieknek, az utódoknak is érdekesek. És fordítva is, egy kortárs művésznél is keressük az állandó értéket. Hisszük, hogy ezt a kiegyensúlyozott szerepet tudjuk felvállalni. Sokkal könnyebb úgy vállalni, hogy itt most kimondottan egy szűkebb kultúrának, tehát a romániai magyar fázisába a gyűjtésnek és a kiállítás politikának, hogy összegyűlt annyi műtárgyunk adományokból, hogy elkezdtük ezt az anyagot bemutatni olyan helyszíneken, ahol nem láthatták. Kolozsváron bemutattuk, a Magyar Napokon, Temesváron bemutattuk, Kecskeméten bemutattuk, és tervezzük további kiállításokat is. Hát a végső cél az, ahogy közben reméljük egyre rangosabb lesz a gyűjteményünk, hogy aztán kelet-európai összefüggésben, sőt lehetőleg európai összefüggésben is be tudjuk mutatni azt a kultúrát, amit képzőművészetben az a kisebbség letett az európai asztalra.
Folyamatok bemutatásáról beszéltél. Ennek tekintetében hogyan áll össze évente, hát az a kiállítás, sorozat, naptár, nevezzük bárminek, ami az egész évet lefedi. Tehát milyen változatosságra igyekeztek odafigyelni, milyen szempontokat vesztek figyelembe, hogy milyen legyen a tükre mindannak, amit az EMÜK bemutat egy év alatt. Például ez az elmúlt év hogyan nézett ki ilyen szempontból?
Első pillanatban megfogalmazódott az, hogy lehetőleg ne legyen egy partikuláris, regionális dolog EMÜK. Próbáljuk kinyújtani a csápjainkat, persze ennek anyagi háttere is van minden, hogy minél távolabbi városokból, elségekből ide tudjuk hozni a művészetet. Tulajdonképpen keressük a fehér foltokat. Mindig próbálunk bemutatni valami olyant, ami elfeledett. Próbálunk mellé mindig valamilyen klasszikusnak tekintett életművet hozzárendelni. Azon kívül próbálunk olyan csoportos tárlatokat rendezni, ahol sokszor könnyebb egy-egy alkotót úgy behozni a EMÜK kereteibe és gyűjteménybe is, hogyha nem egy teljes kiállítást rendezünk, hanem egy jó felvetett hívószóval rendelkező kiállításba felkérjük, hogy küldjön munkát. Próbáljuk hazahozni azokat a művészeket, akik életművük jelentős részét itt alkották, de közben főleg a 89-es változás körül előtte és utána kivándoroltak valahol a külföldre, és hogy azoknak nézzük meg, hogy hogyan alakult az életműve, azaz ott is ragaszkodok mindig ahhoz, hogy a korábbi itthon készült műveiből mindenképpen legyen a kiállításon. Talán ezt már elértük, hogy meg kell nyerni a művészek és a hagyatékőrzők bizalmát, hogy szívesen adják, mert nagyon sok függ attól, persze, hogy megtehetjük azt támogatóinknak köszönhetően, hogy egy katalógus nyomunk a kiállításokhoz, igényes katalógust. Ezzel kimondva, kimondatlanul tulajdonképpen azt is megfizetjük, hogy merjünk kérni adományt a művészektől. Persze senki nem kötelezhetünk, hogy adjon a gyűjteménybe, és nem akarunk eleve ilyen feltételeket kötni, mert nem ezért csináljuk a kiállítást, de azért ha már az ember csinál egy jól megrendezett kiállítást, egy jól reklámozott kiállítást, és ehhez kiad egy igényes katalógust, akkor már sokkal könnyebben adnak egy műtárgyat a kiállításhoz, és ehhez járulnak hozzá ezek a külső helyszíneken szervezett kiállítások is, mert akkor látják, hogy mozog, hogy visszük, hogy máshol is előkerül. Most mutatjuk először be Szentgyörgyön az eddig összegyűjtött tárgyakat. Azt, amit Győrbe vittünk, és ez a kiállítás is arról szól, hogy lássák azok, akik adtak anyagot akkor, amikor volt az egyéni kiállításuk, vagy volt egy csoportos kiállítás, hogy igenis, őrizzük, jó kezekben van, jó gazdái vagyunk a gyűjteménynek, és igyekezünk be is mutatni adódó alkalmakkor ezeket a műveket.
Lehet kiemelni ilyen nagyon izgalmas kiállításokat erről az évről.
A Kis Béla kiállítás az mindenképpen azt hiszem egy reveláció volt, mert Kis Béla az életművének az utolsó szakaszában, mint tájképfestő, akvarelezőt ismerték. Kicsit elfeledték azt a performer, jazzes és keleti kultúrára alapozó absztrakt művészt, aki egybe sikerült hozni a fagyatékot, amely három helyen volt külön. Gazdáni Oroszellának tudtunk, bár neki van állandó kiállítása Kovásznán, de olyan korai kísérleti munkáit előszedni, amelyek fiatalok számára mindenképpen érdekesek voltak. Az is egy nagy élmény lehetett, hogy a DNS Attila most már Magyarországon kibontakozó művészetét, műalkotásait hazahoztuk, és meg tudtuk mutatni. Sokan elfelejtették, hogy monumentális szőnyegeket szőtt egy időben, kártitokat Marosvásárhelyen élve, kiegészítve a szobrászatát. Mindig igyekszünk olyan dolgokat megmutatni, amiben van valami újdonságérték is, akkor is, hogyha az történelem. Hát volt a Vallásszabadság évfordulójára készült kiállításunk, amely egy nagy átfogó kiállítás volt, amit új neveket hozott az eddigi csoportos kiállításainkhoz képest a névsorban. Hát ez a téma, amit úgy hirdettünk meg, hogy Kit és Szabadság, ami semmi kötöttséget nem várt el a művészektől, ez sok minden szabadított fel a művészekben, és sok új munka keletkezett. Azt hiszem, hogy ezt a hithez való viszonyulás nagyon széles spektrumát mutatta, méltóan a Dávid Ferenci örökséghez.
Az Erdélyi Művészeti Központ igazgatóját, Vécsi Nagy Zoltánt hallottuk. Kulturális művészeti kerekasztalunkhoz egyazon időben két emberrel sikerült leülnünk. Keresztes Attilával, a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatójával és Németh Szabolcs előtt filmkritikussal, az RDFM műsorvezető szerkesztőjével. A színház és a film akárcsak a többi művészeti ág ember és közönség függő. A filmeket és színházi produkciókat nézni élőben, színházat a nézőtérről, természetesen, filmet pedig a moziban, széles vásznon a legigazibb élmény. A technika fejlődése azonban mára már számos egyéb fórumok felé tolta el elsősorban a filmélményt, hisz már otthon is lehet mozizni, a tévé, a számítógép előtt. Színházat nézni azért még a legtöbb esetben a színházban szoktunk. Előadás és film sikere elsősorban a közönség tetszésén múlik, gondolnánk. Persze egyéb tényezők is léteznek. Mikor sikeres egy színház, és mitől jó egy film? Erről beszélgetünk meghívottainkkal, Keresztes Attilával és Németh Szabolcs Előddel. Noha a naptári év vége a színházban és a filmművészetben egyáltalán nem ad okot az összegzésre, hisz az évad a színházban nem decemberben ér véget, a legfrissebb filmek megmérettetése, bemutatója pedig csak most kezdődik.
Három szempont van, ami szerint valamilyen módon mi arra jutunk, hogy ez jó volt, vagy rossz, vagy nem tudom, valamilyen minősítést kap. Az első a saját megítélésünk, amikor elkészül. A második az valamilyen módon a látogatottsága. Persze, hogy van 10 000 módszer a marketingre, vagy egyáltalán a hírverésre, de a legjobb reklám az maga az előadás. És a harmadik az a szakmai visszajelzés. Természetesen mindhárom szubjektív. Tehát, hogy van egy olyan, bátran mondhatom, egy olyan 50%-os ingadozás. Mert ugye a szakmai része természetesen az lobby kérdése is, hogy hol helyezkedsz el. Bizonyos szempontból előítéletekkel jön a szakma, jó vagy rossz. Hogyha egy társulat vagy egy színház jól teljesít, vagy érdekes, értelmes dolgokat hoz létre 10 évig, akkor 5 évig még, ha rosszat csinál, akkor is, hogy abban a rosszban megkeresik a jót. De hát ez a fajta szubjektivitás a művészetben alapvetően benne van. Valamihez kell viszonyuljunk, ugye? A múlthoz, a többi színházhoz, mindahhoz, amivel találkozunk, mint színház. Ebben a viszonyítási rendszerben én úgy ítélem meg, hogy elég jó helyet foglal el a Tompa Miklós Társulat. aminek az egyetlen erőssége, hogy próbáljuk komolyan venni azokat a kérdéseket, amik fölmerülnek bennünk ebben a világban, amiben élünk. Olyan darabokat, olyan problémákat feszegetünk, ami azon túl, hogy örök érvényű, mert persze, hogy bármelyik Shakespeare darabot előveszed, mondjuk, nem tudom, most egy példát mondtam, annak a különböző probléma felvetései kortársak, de sajátosan kell azt értelmezni és kivitelezni, ahhoz, hogy egyáltalán az tapintható legyen. Én úgy látom azzal együtt, hogy nagyon jó a nézőszámunk, egyre emelkedő, ami egy jó dolog ebben a világban. Ugye már azt mondtuk, hogy a tévé, a média, ugye az internet, tehát annyi információhoz jut hozzá egy átlag ember, hogy nagyon nehéz lépést tartani ezzel. De van a színháznak egy ilyen csodája, az élősége, pontosan az esetlegessége, hogyha nem tudom, megnézek egy előadást szerdán, valami érdekel benne, megnézem még egyszer pénteken, és igazán nem ugyanazt az előadást látom. Mert velem is történt valami, azokkal is történt valami, akik ezt készítik. Tehát, hogy ez a fajta élősége, ebben rejlik valami olyan varázs, amitől erre kíváncsiak az emberek. És emellett minden fontos fesztiválon részt veszünk. Úgyhogy én azzal együtt, hogy nem vagyok megelégedve, és nem is leszek soha, mert ugye ez egy a kísérletezés műfaja a színház. Azzal együtt, ha le kell zárni ezt az évet, bár nekünk még az évad tart, mi egy nagyon jó évet zárunk, és ez ugyanakkor jár felelősséggel, mint valamiféle megnyugvással a pozitív visszajelzések miatt.
Ti, akik ott vagytok házon belül, hogyan próbáljátok értékelni az előadásokat, mert a néző eljön, megnézi, visszatér. Eléggé udvarias a néző, azért én még soha nem tapasztaltam azt, hogy füttyögtetne, vagy valamilyen módon a nem tetszését fejeznék ki, azon kívül, hogy esetleg kimegy. Viszont egyedül a néző létszám az, amiből ti leméritek, hogy igen, ez egy jó előadás volt?
Először is nem tudunk megkérdezni 68 ezer nézőt. Az természetes, és jó is, nagyon fontos dolog, hogy ha beül 400 ember, vagy egy kis termire 150, hogy ne tetszen mindenkinek. Mert hogyha mindenkinek tetszik, akkor az a gondolkodás hiányát jelenteni. Különböző alapanyaggal ülünk be, különböző szűrőink vannak, különböző asszociációink, különböző életünk, érzékenységünk. Tehát, hogy egy jó előadás talán attól jó, hogy különböző pillanatokban különböző gombokat nyom meg abban a 400 emberben, nem mindig ugyanazt. Persze vannak jól szerkesztett olyan előadások, olyan műfaj, aminek a hatásmechanizmusa kiszámítható. Ilyen például az operett. Egy picit le van redukálva a gondolkodásra való felhívás benne, pusztán elemi dolgokra appellál, és az mindig ott van, ott történik meg a nagy aha effektus, amikor 600 ember egyszerre mondja azt, hogy aha. De hát, mit tudom én, egy drámában ez nem így van. Nem is lehetne egy olyan intézményben, ahol 4-5 év alatt azért százezrek fordulnak meg, nem lehet egyének véleményére hagyatkozni. Nem is szabad. Úgyhogy, ha látogatott, akkor az azt jelenti, hogy többeket meg tud szólítani. Mivel, hogy nagyon jó a bérletrendszerünk, először is nagyon kényelmes a nézőnek, így mindig telt házzal játszunk, mert a kötött bérletnél, ha szerdán van, és ma kell mennem színházba, és éppen nincs kedvem, valamit gondom van, akkor úgy fizettem ki, hogy aznap én nem tudok elmenni. Ilyen módon ez olyan, mintha jegyet váltana, mert hogy helyért kell regisztrálni. Szoktam mondani, nem ismerek Erdélyben olyan színházat, vagy olyan várost és színházat, ahol ennyire kíváncsiak lennének a nézők. Természetesen az, hogy van 70 ezer nézője egy színháznak, az nem azt jelenti, hogy 70 ezer ember megy be. Ez azt jelenti, hogy van egy nézőbázis, aki többször megy el színházba. Az mindig is feladata marad a színháznak, hogy megszólítson olyanokat is, akik még nem jártak ebben az intézményben, vagy akik még ezt a csodát valahogy nem tudták így sem élvezni, sem magukévá tenni.
Hogy van ez a film esetében? Moziba tudjuk, hogy nem járunk. Legalábbis mi itt Romániában egészen biztosan alig járunk. Tehát ha a néző létszámot vennénk figyelembe, akkor már megszűntek volna rég, a mozik bezártak volna, hogy sajnos be is zárt néhány. Egy-egy filmnek a sikeressége, miben mérhető, most tegyük félre azt, hogy jelölik Oscarra vagy sem, mert ez is teljesen embereken múlik és szubjektív dolog. Hogy mit nézünk otthon videóról, DVD-ről, számítógépről lelopva, az is egy másik dolog. Mi a jó film?
Nagyon nehéz erre válaszolni, szerintem most már 2018-ban azt kell feltenni, hogy mi a jó mozgókép. Mert nem csak filmről beszélünk, televíziózásról beszélünk, elképesztő minőségű televíziózásról beszélünk. Most már nem csak az amerikai nagy piacon készülnek remek sorozatok például, hanem most már nemzeti filmgyártások, a sorozatgyártások, még egy film jött véletlenül az alkalomra, mert olyan ritkán beszélünk sorozatokról. Tehát elképesztő jó román sorozatok vannak, magyar sorozatok. Ugye ezeket én észrevettem magamon, hogy többet fogyasztok egy évben más sorozatot, mint filmet. De ugyanolyan mozgóképes, kifejező forma szerintem. Tehát most már nem lehet arról beszélni, hogy a sorozat az a kisunoka öccse a filmművészetnek. Ha az a kérdésed, hogy hogy lehet mérni, hát először is el kell fogadjuk azt, hogy most már egyre jobban be kell vonjuk ebbe a diskurzusba a sorozatokat. Tehát nyilván ugyanúgy, mint ahogy nagyjából a színházat is, tehát a filmrendezők megbírják saját magukat, ugye a filmükkel, aztán a közönség és a kritikus. Ugye egy sokkal több filmkritika születik, akár Erdélyben, mint színházkritika, ugye abból kifolyólag, hogy bármikor el lehet menni moziba, egy filmre ugye elérhető, stb. Tehát van egy ilyesmi reflexió is, amiben mérhető a filmek a sikere, ugye sajnos nagyon kevés színházkritika íródik. És ha íródik, az sem túl szakmai, vagy mondjuk kommentszerű. Ugye filmekről azért most már szerintem minden portál így-úgy többről, kevesebbről beszámol. Például van egy játéktér.ru, de sokkal kevesebb kritika jelenik meg, mint például egy filmtett.ru, ami filmekkel foglalkozik. Magára a filmpiacra, vagy a film termésre nagy hatással nincsen a kritika ma már. Tehát ebben egyezünk meg, se egy filmrendező sem fogja a reszkető kézzel fellapozni az ést és elolvasni benne a kritikát. Míg ez mondjuk a 70-es évek Amerikájában jelenség volt, hogy most Pauline Kael éppen mit írt az új filmről, remegve nézték másnak a filmrendezőt. Tehát a kritikának nincs befolyása, de véleménye az van természetesen.
Legfelebb annyira, hogy csak elmész és megnézed, hogyha nyomják azt, hogy jó a... Például nagyon megosztó volt idén a Bohemian Rhapsody-nak a kritikája.
A helyzet ugye az, hogy a nagy filmek mögött, tehát a sikerre szánt filmek mögött, mert ugye Magyarországon is készülnek sikerre szánt filmek. Látjuk ezt, ugye Magyarország egy olyan filmgyártásban utazik most már lassan 7 éve. Habár állami közpénzt felhasználó filmgyártásról van szó, de nagyon piaci logikával próbál megműködni. Tehát látjuk azt, hogy elképesztő PR van a filmek mögött. Ugye a kritikusnak ma már nincs meg az az ereje, vagy a kritikának, hogy valamiféleképpen ezt az elképesztő PR kommunikációt felülírja, vagy bele tudjon tenyerelni valamilyen szinte, befolyásolni tudja. Tehát én leírhatom azt a filmet portálra, se olvassák százan, hogy ez a film jó vagy rossz volt, valószínűleg a nézőszámokon nem fog megmutatkozni. Tehát igen, véleményt mérnek a kritikusok, és nyilván utána pedig a sikert megmérik a nézőszámok is. És hát valamikor közös halmaz találnak, valamikor nem. Ritkán kisebb ez a halmaz, mint nagyobb, ugye ezt elmondhatjuk.
De hogyan kell így felfuttatni filmet egyáltalán, vagy akkor mi a sorsa Romániában a filmnek, a román filmnek tegyük fel, mert erről beszélgettük mielőtt
a kamerákat. Bármilyen nézőszámot megtekintesz az interneten adatok sorát, láthatod azt, hogy ha elkészül egy sikeres román film mondjuk, az is például a nézettségben jóval alul marad, tehát ez egy piac mögött van. Tehát hiába készült el mondjuk Nae Karan filmnak az új filmje, aki amúgy tudjuk, hogy az egyik legpopulárisabb román rendező, tehát a Filantropikát című filmet, az Aszfaltangot készítette, a Résztújjetett sérét, amik elég nézett román filmek. Tehát, hogy Sergio Nicolaescu óta kevesen csináltak olyan filmeket, amiket sokan néztek. Ugye például a Nae Karan filmek ilyenek is, amiben a kritika is egyetért a jó filmek, jó közönségfilmek, mert úgy tud a csávó különböző műfajokat összehozni, vagy különböző műfajelemekkel zsonglőrködni, hogy egyszerre érezzük, hogy hitelesek. Tehát, hogy a Filantropikán is azon kacagunk, hogy ugye romantikus vígjáték, de látjuk a társadalmi valóságot mögötte, és elég keményen ott van. Tehát, hogy például Nae Karan egy olyan rendező, hogy a kritika is, meg a közönség is értékei, de így is, ha megnézzük a nézőszámát a filmeinek, jóval alul marad az éppen aktuális amerikai premier mögött ott marad, ott kulló különböző nézőszámokkal. Tehát, hogy igen, magát a román művészfilmet pedig, amit ugye Cannes-ban díjaznak, meg a kategóriás fesztiválokon, a fene sem nézi meg, tehát egy pár ezres nézőszámról van szó, jó esetben 20 000. A Sierra Nevada-t pár ezeren nézték meg, miközben a teljes európai kritikai szakma a Mennyországba dicsérte.
A Moromici volt például az a második kiadás, ami most jelent meg, idén nemrég egy hónapja volt a bemutatója. Na, azt nyomták például, azt nyomták.
Hát igen, mert hogy van a piac. Tehát a Moromicit mindjárt olvastuk Licibe, a Moromici filmet nagyon sokszor láttuk a tévében, tehát van mire alapozni. De most egy fiatal román rendező első filmjét most végzett a Színházi és Filmművészeti Egyetemen Bukarestben, Ion Karadzsálén, hát nehéz mi alapján piárolni. De megnézzük a nemzetközi sikerfilmeket, azoknak is a 80%-a már meglévő kulturális termékekre alapoz. Vagy valaminek a 60. része, vagy egy adaptáció, vagy egy Broadway musicalnek a megfilmesítése. Tehát látjuk, hogy nagyon biztonsági játékokat játszanak például Hollywoodban is. Ritka, amikor eredeti forgatókönyv óriási sikert fut be. Bohemian Rhapsody, van egy Queen diszkográfia, főleg nálunk Kelet-Európában a Queennek ilyen kultikussága volt a 80-as években. Budapesti koncert, hányan voltak szerintem? Magyarországon nagyon sokan nézték meg a Bohemian Rhapsodyt, mert egy erős kulturális beágyazottsága van a Queen zenekarnak. Tehát, hogy ezek a biztonsági játékok nemzetközi szinten látszanak. Tehát most ugye, akkor feltenni a kérdést kritikai szempontból, én például az eredetiséget szoktam díjazni, próbálom az eredetiséget keresni, és nagyjából 5 olyan hollywoodi film van, amire kíváncsi vagyok évente. Abból mondjuk 3-ra elmegyek a moziba. Mert a többi mondjuk lehet, hogy már ilyen stream szolgáltatóknál debütál, és akkor meg tudom nézni. Most például ugye a Róma című filmet lehet a Netflixen megnézni, tegnap óta megyek haza, első dolgon megnézem, hogy Alfonso Cuarón, aki egy fantasztikus mexikói filmrendező, mit hozott össze, valószínűleg 1-2 Oscar-díjat fog ez a film kapni. Én sem kell várjak, a lengyel sem kell várjon, hogy megnézze a moziba, az amerikai sem, de egyszerre nézzük meg a filmet. Így, ha felteszem a kérdést, akkor a moziba én például 3-szor megyek egy évben amerikai filmre.
A színházat kevésbé fogjuk például az interneten nézni bármilyen színházas Netflixen.
Vannak rá próbálkozások, de mondjuk az információn túl, tehát hogy vannak olyan rendezők, olyan előadásokkal, ami fölkerül a netre, megnézzük, de azt hiszem, hogy egy átlag néző nem élvezné. Mert ugye pontosan az hiányzik belőle, ami a lényege a színháznak, ha akarom, meg is tapinthatom, meg hogy élő emberek játsszák. Igen, ez érdekes dolog, és a kritika kapcsán. Egyetlen színházi kultúra sem, legalábbis Európán, vagy amiről én tudok, nem a saját következetes módján fejlődik, mert annyi mindent tudunk meg ugyanabban a pillanatban az eszköztárunkról, hogy egy ilyen nagy katyvasz van. Hogy olyan jelek kerülnek be, amit azt hiszem, hogy a néző egyszerűen nem is tud értelmezni. Most a színházról beszélek. És a kritika, vagy egyáltalán az írás, a színházról való írás, ugye ez meg übereli, tehát a színház csinálás maga egyfajta tudomány lett, a színházról való írás az meg valahogy még tudományosabb akar lenni, tehát már lassan, nemhogy mi, lassan ők sem értik, hogy miről írnak. Mert különböző tanulmányokra hivatkoznak, ami ugye a fél élet, hogy annak a gyakorlatát, hogy annak a lényegét, hogy annak a, amit igazán soha nem is ültettek gyakorlatban, hanem, mit tudom én, Grotowski leélt egy életet a maga kísérletezésével, és valakik összegezték utána, hogy ő nagyjából mit csinált. Igen, lehet azt mondani, hogy nem tudom, most bármelyik előadást itt vásároljon, hogy van benne két gesztus abból. De mondjuk a köves dombról egy nézőnek ehhez az égvilágon semmi köze. Valahogyan ezt a, pontosan ezt, hogy ezt a két egyre távolodó pólust, ami a színház csinálás, és ami a egy tiszta látású néző, ezt valahogy kellene találkoztatni. Erre vannak kísérletek, ilyen nyílt próba, nézővel való beszélgetés, hogy mégiscsak miért csináljuk mi azt úgy, ahogy csináljuk. De hát ez nem elég. Tehát nem elég. És egyértelmű, hogy ilyen módon lassan a színház veszít el embereket. Tehát, hogy nem lesz egy populáris.
Hát igen, helyi napolapban mikor olvastad olyan a színház kritikát, vagy színházról alkotott véleményt újságírók
ez
által?
Ez így van, csak azt hiszem, ebbe bele sem menjünk, hogy hol vannak a kritikusok, mert ez
az. De olyan kritikusok, más. Akik tényleg nem az akadémiai gettóba zárva vannak, és teljesen elvesztették a kommunikációt tényleg a széles nézőtáborra. Tehát mondom, itt ténylegesen a kettő közé kell ékelődjön egy kritikai szakma. A kritikus az egy műveltebb néző, idézőjelesen, és nagyon egyszerűen akarom fogalmazni. Akinek a véleményére adnak, és eldönthet dolgokat. Ugye nálunk ez a szerep teljesen kiírodott a napi sajtóból, és ha van is, akkor ténylegesen.
És filmkritika sincs a napi sajtóban, azért napi sajtóban is jegyezzünk meg erre.
Gyakrabban találkozol vele. Egy regionális lapnak már megéri, mert mondjuk van abban a régióban három mozi, és akkor van miről beszélni.
Hogy próbálja a Tompa Miklós társulat összehozni ezt a két pólus? Ti hogy próbáljátok kielégíteni a nézőt is, az érthető, a kevésbé elvont előadásokkal is, mert legyen ez is az is, és hát önmagatokat is, hogy csináljál magadnak való igazi csemegét, meg a néző szája íze szerint való csemegét is.
Először is, hogy milyen alkotókat hívsz, ki milyen jelrendszert használ, milyen eszköztárból dolgozik. Vannak, hogy mondjam, könnyebben emészthető történetmesélők, és vannak nehezebben. És ezt valahogy úgy kell arányítani, hogy a néző, én a néző alatt nem a potenciális nézőt, nem arról beszélek, aki otthon ül. Néző alatt kizárólag azt értem, aki a nézőtéren ül legalább egyszer egy évben. Hogy a nézőnek ne menjen el a kedve a színháztól, hanem az egy pozitív provokáció legyen, az, amit nem ért. Hogy ő egy picit menjen utána annak, vagy egy picit foglalkozzon vele magyarul, hogy vajon azt ő miért nem érti, vajon miért nem szereti. Szoktuk mondani ezt a hasonlatot, hogy a színház olyan, mint a foci. Annyiban olyan, hogy erről beszélnek az emberek. Valamilyen módon ők segítenek egymáson. Nagyon érdekes vitákról hallok. Óhatatlanul találkozom emberekkel, és megkérdezek, de hát azt hogyan? És akkor arra magyarázatot kell adni. És a nézők egymást közt vitáznak a színházban, és ez már egy jó dolog. Tehát ez már egy jó dolog, hogy azt mondja, hogy nem is értem egy fiatal ember és a haladó szellemű előadást megtagadja, míg az picit konzervatívabbat elfogadja, vagy hogy mondjam, a szokványosabbat. Mondom, ez egy ilyen hömpölygő, élő folyamat, aminek azért végül is mégiscsak az a biztatás a vége, és ez jó érzés. Mert ezt érzi egy színház, hogy a város mellette van, vagy egyre távolodik, és kezdi gyűlölni azt, hogy nem érti, ami ott bent folyik. Tehát, hogy ez úgy biztató, hogy úgy éljük meg mi a színház csinálást, hogy az a közösség, aki látogatja, az azért próbál nyitni, próbál lépést tartani velünk. Ugye szoktuk mondani, hogy a művészetnek legalább két lépéssel a közízlés előtt kell járni. Ha többet lépsz le, akkor úgy mész elől, hogy egyszerűen nincs befogadód, és mondjuk ez a művészet, amit mi folytatunk, ezt így egyedül nem lehet. Vagy hogy lehet, csak nem sok értelme van. Ennek vagy meg kell születni, vagy meg kell halni, mert az nem baj. Az minden kísérletben benne van, hogy nem sikerül. Az legyen felelős, ahogyan neki fogsz, ahogy a folyamatot végigcsinálod, és levonod a tanulságot, hogy ez azért nem sikerült, mert én itt és itt és itt tévedtem, vagy mi, mert azért ez egy ilyen közösségi műfaj.
Azért nektek is vannak olyan előadásaitok, noha az esetek többségében tényleg telt házzal játszotok, viszont vannak azok az előadások, amire nem lehet már jegyet kapni. Ezek tényleg siker előadások. Szerinted melyek voltak a legsikeresebb előadások? Akkor az elmúlt két évadot vegyük esetleg, amiket még játszotok azok közül.
Ugye vannak a kistermi, vagy az úgynevezett nagytermi stúdió, tehát az 100-150 férőhelyes. Egy szóval abból tudsz játszani ötöt, és még mindig egy telt ház. De akkor is maga az élmény, maga az a közelség, az a külön bejáratúsága, hogy valóban ott az orrom előtt, tehát hogy annak megvan a maga értelme, varázsa. Ugye nagy termiknél az kényesebb, mert a város lakossága, 600 férőhelyes a nagyterem, ergo, hogyha valamiből 20-at játszik az ember, akkor egyszerűen elfogy a magyar. És ami nagyon érdekes, hogy természetesen hogy tudjuk azt, hogy mit tudom én, a Tündöklője romos, vagy Lócsi Szárvirág vasárnapja, hogy ennek van egy olyan kulturális hozadéka, ami hivatkozik egyfajta meg kell nézniségre. Ezeket teltházzal játsszuk, de ami nekem fontosabb, a nyugalom, a nehezebben emészthető. Tehát az olyan előadásaink, ami igazán nem a populáris kategóriába tartozik. Ott egyértelmű, hogy valamiféle valós szakmai színházi értelemben, valós szakmai értéket képvisel, mert egyre többen akarják nézni. Nem is tudom, olyan nem volt az utóbbi 6 évben, hogy azért kellett volna levenni műsorról, mert nem volt rá néző. Tehát nem volt erre eset. És ez azért egy nagyon jó dolog a város méretéhez képest.
filmben. Nyilván ott is vannak a közönségfilmek, amiket megnézünk, és azt mondjuk, hogy felejthető, viszont az vonza a közönséget. És ott vannak azok, amelyeken gondolkodni kell, az viszont nem vonza annyira a közönséget, még akkor is, hogyha nem mérhető a közönség, azért ez úgy érződik. Tudsz ilyen kiemelkedő dolgokat mondani, vagy ezt a két pólust kicsit elemezgetni az elmúlt egy évben?
Tehát azért egy éles szembenállás van a román filmes gyártás koncepció és a magyar filmes gyártás koncepció között. Élesek a különbségek. Tehát a magyarok 2012-ben úgy vágtak bele egy újfajta nemzeti filmgyártásba, hogy ők közönség sikert próbáltak megcélozni. Jött egy új rendszer, és hamar tanulságot levonták, hogy belföldön magyar film nyeresége soha nem lesz. Lehet például olyan filmeket gyártani, amelyek nagyon csúnya szót fog használni, fesztivál kompatibilisek, tehát lehet egy szakmai sikert felhalmozni. Aztán 2014 környékén elkezdődtek olyan filmeknek a bemutatói, amelyek teljesen egy állami támogatáson kívül készültek. Fiatal alkotók csapatostól összeálltak, egyszerű technikával elképesztő filmeket forgattak. Ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlan egy dísz példája. Rájöttek, hogy érdemes nagyon fiatal rendezőket behozni, 2014-től inkubátor program van Magyarországon, állami pénzeket lehet lehívni fiatal végzős rendezőknek. Ugye az Oscar-díj szereplés pedig rámutatott arra, hogy még inkább kell külföldre PR-t nyomni a magyar filmeknek. Tehát tanul ez a relatív fiatal magyar filmszakma, emiatt pedig egyre színesebbek a magyar filmek. Tehát van nagy közönségsiker, idén ez a Papa Pia nevű musical volt, amit én nem láttam, de lehet, hogy meg sem nézek, megpróbálták, lehetséges, sokak szerint nagyon nem jó. Tehát, hogy ez volt, amiben sok pénzt, sok nézőnek fog szólni, valószínűleg megtérül egy része a költségvetésnek, de amúgy kritikai szempontból én csak rosszat olvastam róla. Akkor ugye a Kincsem volt egy olyan jó példa, ami ténylegesen így összehozta a nemzetet a mozitermekbe. Tehát ott tényleg nézték az emberek. Ugye emlékszünk a tavalyi vagy tavaly előtti alternatívos vetítésre, kétszer kellett levetíteni, másképp szétszették volna az emberek a kultúrpalotát, ha nem történik meg. Igen, bebetalál egy-egy olyan közönségnek szánt film, ami hát jó is. Ugye legutóbb szerintem nagy magyar film az ilyen a Hídember volt talán, ami ennyire betalált. Egy óriási nemzeti sztorit próbált meg filmre vinni, amit most politikai állásfoglalás nélkül bárki megnéz és kíváncsi rá. Ugye most készül egy Hunyadi film, tehát kb. Ez a következő nagy dobása lesz, szerintem 8 milliárd forint, vagy ilyesmi a költségvetés. Tehát a 8 milliárd elképesztő egy magyar filmnél, hogy azt hiszem 3-4 milliárd volt a Kincsem. Tehát itt aztán minden lesz ágyú dörgés. Ugye ez a Várkonyi filmekre fog emlékeztetni, az Egri csillagokra, meg ilyesmi állítólag. Tehát létezik ez a közönségfilm, nagyon sokáig rosszul csinálták a magyarok, ha visszagondolunk a 2000-es évekre, borzasztó rossz. Ilyen műfajfilmek, romantikus vígjátékok, meg ilyen kis gangster, borzasztó rosszul.
Zsánerfilmek.
Zsánerfilmek voltak, de nem vették számba azt, hogy van egy magyar valóság, és a zsánert nem próbálták meg magyarosítani, hanem egyszerűen nyugati mintákat másoltak le, és borzasztó rosszul működtek magyar színészekkel, magyar közegbe. Ezekhez képest jobbak a közönségfilmek. Azért nem egy címeket dobigálni, mert a naptári év végén beszélgetünk, de egy filmes naptári év valamikor késő tavasszal ér véget, amikor a fesztiválkörök lefutottak, ugye, amikor talán mi is meg tudjuk nézni valahogy itt Erdélyben a magyar filmeket, ugye megnéztük az alternatívon őket, stb. Meg hogy a nemzetközi premierek csak most vannak. Ugye két magyar filmen írtó kíváncsi vagyok, ez a Rossz versek című film, amit Reisz Gábor rendezett, a Van valami furcsának a rendezője, nagyon kíváncsi vagyok Pálfinak az új science fiction filmjére, mind december végén a premierjük, tehát hogy nem tudom nyilatkozni róla, de amit láttam eddig, az például megint egy nagyon jó első filmes fickónak a munkája, ez a Virágvölgy című film, ami nekem nagyon-nagyon tetszett.
De azért ezek nem a közönségfilmek, egyezünk meg, hála jó Istennek, mert ezért ezek mennek versenyekre. Enyedi Ildikó is, hál' Istennek, nem olyan filmet készített, hanem azért jutott el az Oscarig, amit végül nem kapott.
Egy szándék volt az, hogy közönségfilmeket és művészfilmeket is sem Magyarországon. Most, hogy a közönségfilmet megnézik, az kérdés, hogy a művészfilmet nem nézik meg, az lehet, hogy előítéletben megnézik. A Testre és lélekről azt megnézték, és az például érdekes kettő közötti film, mert egy nagyon egyszerű műfajt, a romantikus vígjátékot tölti fel valami olyan művészi vízióval, nevezünk meg ilyen nagy szavakat, hogy lesz egy autentikus film belőle. Tehát, hogy nem éri meg így kategorizálni. Ha nézettséget vesszük, akkor ilyen a Kincsem egy sikeres közönségfilm volt, a Testvérség lelkével sikeres művészfilm volt, nem tudom. De Magyarországon a jó nézettségi arány az 10 000 fölött kezdődik. Szégyen teljes nézőszám a Magyarországon is magyarországi filmek kapcsolat. Egy átlagos 200-300 milliós költségvetésű film most gondolok ilyen talán elfelejtett filmekre, mint a Parkoló című film, Lajkó cigány az űrbe. Tehát ez az ilyen, vagy harmadik filmüket készítő rendező, Grigor Attila Kút című film, hát ezek ilyen 10.000-15.000 nézőszám, ami nagyon kevés. Ezek nem fognak megtérülni. Csak mecénatúra alapon lehet Magyarországon filmet csinálni. Föl el kell vetni ezt a belső piacon valamikor sikeres lesz egy film dolgot. Tehát vannak dokumentumfilmek, ugye most tévéfilmben nagyon erősek a magyarok, elkezdtek a múlttal foglalkozni a magyar filmek, végre valahára Öröktél, meg Trezor, meg stb. Egész jó történelmi, kosztümös filmek készülnek. Tehát van a filmalap, és van a magyar média mecenatúra programot, és rengeteg forgatókönyv valósul meg, csak győzzük nézni őket.
És a román filmeket még annyira sem nézzük sajnos, mert...
Pedig kellene.
Mert esetleg az HBO-nak a műsorára bekerülnek, mert ott már nagyon sokszor fogtam ki őket, viszont ezeknek mi lesz a sorsuk? Kevésbé ilyen szórakoztató közönségfilmek. Nagyon kevés rendező tudja ezt így vegyíteni.
A román filmek az elmúlt 15 évben óriási nemzetközi sikert futottak be. Nem is nagyon foglalkoztak azzal a románok, hogy ezeket üzleti szempontból közelítsék meg.
De
nagyon kevés pénzből készültek. Semmilyen nyomás nem volt azon, hogy ezt vissza kell termelni anyagiakban. Annyi fesztiválon nyertek, annyian írtak róla, a román új hullámról, ha 30 nemzetközi könyv nincsen, monográfiák, akkor egy sem. Tehát, hogy azt hiszem Tarbilára írtak ennyit csak magyar vonatkozásba, itt meg egy egész generációnak a filmjeit nézik, forgatják a világ minden táján. És ugye hát ez érdekes, mert csak belföldre készülnek elméletek ezek a filmek, de belföldön senki nem nézi. Ha a román film elképesztően feldolgozta a rendszerváltást, a rendszerváltás utáni időket, a mai időket, tehát hogy elképesztő szociológiai igény munkák készültek. Ha megnézték volna az emberek, szerintem nagyobb számok, hogy egészséges társadalomban élnénk. A romákat dolgoztak fel, hogy kibeszéltek a filmek igazából egy teljes korszakot a román történelemből. És látjuk, hogy ennek picit vége van. Jön egy új generáció, most ami divatos, vagy ami érdekes, vagy amilyen irányzatokat vehet a román film, ez egy ilyen dokumentumfilm, játékfilm, teatrális performance közötti műfaj. Ugye ilyen volt a Miest indiferent acabo mintran historica barbari című film, és ilyen volt például, amit mi nem láttunk, de én nagyon szerencsésen elkaptam a Tiffen, ez a Nomad Ingemon című film, ami Berlinbe is nyert egy díjat. Ezek mind fiatal rendezőknek a filmjei, akik hát valami nagyon érdekes műfajokkal kísérleteznek. Ez még kevésbé befogadható a közönség számára, mint a román új hullámos, nagyon realista, de klasszikus történet elmesélő filmek, úgyhogy nem tudom a román filmek nézőivel mi lesz. Kevesen lesznek a továbbiakban is, viszont érdekes maga a film, amilyen utakat vesz és milyen kanyarokat vesz. Úgyhogy ajánlom, hogy néha napján ugorjunk be román filmet is nézni.
Keresztes Attilával, a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatójával és Németh Szabolcs Előd filmkritikussal, az RDFM műsorvezető szerkesztőjével beszélgettünk korántsem évvégi összegzésekről.